Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-ai 19-ei hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e, vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola és gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Az aszálykárok és a szőlőbetegség miatti veszteségek kompenzálását célzó jogszabálytervezeteket tett közzé az Agrártárca. A 2025-ös aszály jelentős károkat okozott. Magyarország 10,8 millió euró támogatást kapott kompenzálásra. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás. Meghosszabbította jövő keddig, és szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást a tiszti főorvos. A Népegészségügyi Központ közleménye szerint a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A tartós hőség nem csak az emberek, de a települések vadon élő állatvilága számára is nehéz időszak. A klímaváltozás okozta súlyosabb asszály a településeket is sújtja, ahol a térkővel, aszfalttal burkolt település részeken nagy területekről hiányoznak az ivóhelyek, ahol az állatok szomjukat oldhatnák, fürdéssel felfrissülhetnének. Tette közzé a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség. Közleményükben az áll, a hőség különösen a fészket elhagyó, még rutintalan fiókákat érinti hátrányosan, ugyanis azok még nem ismerik a környék vízlelő helyeit. A tájékoztatás szerint ilyenkor nagyon fontos, hogy az állatoknak itatókat helyezzünk ki. A legjobb madáritató a körülbelül 40-50 cm átmérőjű, 4-7 cm mély műanyag virágalátét. Ahol macskák élnek, érdemes két itatót használni. Kis asztalra vagy ablakpárkányra tenni a madarakét, és a talajra tenni a gyíkok, sünök, békák és kóbormacskák számára a vízzel teli itatótálat. Végül a mai időjárásról. Derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés komoly felhő, csapadék ma nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, estére 18 és 29 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával hamp leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol én ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld ahol él, hogy csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium, valamint a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket. Őt hallják most.
Munkás hétköznapokból csak néhány fontos eseményt szeretnék most kiemelni. Mindenekelőtt az intézményi akkreditációt, amely tavaly kezdődött, és a MAB 2026. január 30-án keltezett határozatával befejeződött, ami konkrétan azt jelenti, hogy főiskolánk 2030-ig megkapta az állami akkreditációt. Azután mindnyájan látjuk, hogy a Szent János ház felújítása befejeződött, és az épület bebútorozása folyamatban van. Kispapjaink hagyományos éves nagy kirándulása helyett az érseki papnevelő intézet növendékei ebben az évben a csíksomlyói zarándoklaton vettek részt, és találkoztak a gyulafehérvári szeminárium növendékeivel és tanáraival. Istennek legyen hála, ebben a tanévben semmi rendkívüli esemény nem történt. Ennek is örülhetünk, mert mostanában nagyon sokféle botrányos eseményekről hallunk és olvasunk. A kispapok létszáma nem változott, és reméljük, hogy ez a tanév is segítette őket a papság felé vezető úton. Nem rendkívüli esemény, de mindnyájunkat érint, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján dr. Rasz Csaba atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán az Ószövetségi Tanszék professzora, illetve új vezetője lesz. A tanulmányi eredményekről szólva szeretném kihirdetni, hogy Fodor András az első fél évben és második fél évben, Osztie Gergely pedig a második fél évben kitűnő lett. De az első és második fél évben öten is voltak olyanok, akiknek az átlaga mindkét fél évben 4,5 fölött volt, és így a jövőre telekesi ösztöndíjat is kaphatnak. A jövő tanévi köztársasági ösztöndíjra a tanári kar döntése alapján Besenyei Bencét fogjuk felterjeszteni. Annak is örülünk, hogy az elmúlt tanévben a mi kis hittudományi főiskolánknak kereken 100 beiratkozott hallgatója volt. Jó, ha tudjuk, hogy a világi Krisztus hívők közül 10 katekéta alapszakon, 9 a hittanárnevelő mesterszakon, a 2 éves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18-an fognak diplomát kapni a június 27-i diplomaosztó ünnepségen. Összesen 38-an fejezik be tehát nálunk tanulmányaikat ebben az esztendőben. Azután a rektor asszony jelenlétében szeretném elmondani azt is, hogy a közös kántorképzésünk ebben az esztendőben meghozta az első gyümölcsét. És július 3-án 5 személynek adhatunk át kántori diplomát. A felvételi vizsgán 7 személyt tudtunk felvenni a következő esztendőre. Kedves kispapok, minden latin szentmise végén halljuk, ite missa est. Szentmise véget ért, menjetek, küldetéstek van. A másik magyar szövegváltozat szerint a szentmise véget ért, menjetek, békével szolgáljátok Istent és embertársaitokat. A tanév utolsó buzdításaként én pedig azt szeretném mondani, a tanév véget ért, menjetek, küldetéstek van. Mert a pappá formálódás egyesztendeje nem fejeződik be a Tedeum napján. A nyár, a vakáció is hozzátartozik a papképzéshez. Nem csak arra gondolok, hogy a pasztorális képzéshez, a gyakorlati képzéshez hozzátartoznak a különböző nyári gyakorlatok, a hittantáborok és a plébániai gyakorlat. Többről van szó. Arról van szó, hogy a nyáron a családi környezetben, ismerőseink és barátaink körében, saját egyházközségünkben is van küldetésünk. Mégpedig az, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről és az Istennek szentelt életformánkról. Pál apostol figyelmeztetése szerint mindig Krisztus küldetésében járunk, Isten maga buzdít általunk. Gondoljunk azután arra, hogy a megváltó Jézus nem csak mennybe menetele előtt adott küldetést az apostoloknak, hanem már nyilvános működése idején is szétküldte őket az evangélium hirdetésére. Lukács evangélista elég részletesen leírja, hogy azok az apostolok, akik kezdetben csak hallgatták és kísérték Jézust, már Jézus nélkül is útra keltek. Jártak faluról falura, hirdették az Isten országának evangéliumát, meggyógyították a betegeket, és kiűzték a megszállottakból a gonosz lelkeket. Azután gondoljunk csak arra, hogy a szamáriai asszony alig, hogy befejezte a Jézussal való beszélgetését, szinte rögtön misszionárius lett. És az evangélium szerint az asszony szavára sok szamáriai hit Jézusban. Azután a Jézus Krisztussal való találkozás után, már egy rövid felkészülés után Szent Pál apostol is mindjárt azt tanította, hogy Jézus az Isten fia, a megváltó. Mi mire várunk? Teszi fel a kérdést Ferenc pápa az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Igen, kedves szeminaristák, nem csak a diákonus és papszentelés alkalmával kapunk küldetést a megváltó Jézustól, hanem már most kispapi éveinkben is van küldetésünk. És ezt a küldetést a nyári vakációban különleges módon is megélhetjük. A szamáriai asszony történetéből kiindulva azt is mondhatnám, aki az élő víz forrásából ivott, annak másokat is meg kell itatnia. Ferenc pápa az Evangelii Gaudium szellemes megfogalmazása szerint mi arra vagyunk hivatva, hogy amfora emberek legyünk, vagyis adjunk inni másoknak. Kedves papnövendékek, elérkeztünk a 2025-26-os tanév végére, és néhány perc múlva a kápolnában adunk hálát Isten minden segítő kegyelméért. Ebben az esztendőben, a dogmatikában, a többek között a kegyelemtan tanultuk, és ezért bátorkodom még latinul is mondani, hogy megköszönjük a gondviselőnek a grácia perseveranciét, vagyis a jóban való megmaradás és kitartás kegyelmét, és a grácia finaliszt is, vagyis azt, hogy amit elkezdtünk szeptemberben, azt most jó lelkiismerettel be is tudjuk fejezni. Valahol egy történelmi érdekességeket leíró könyvben olvastam, hogy a napóleoni háborúk idején első Ferenc császár Lipcse közelében meglátogatta a szövetséges csapatokat, és amikor meghallotta, hogy Napóleon Waterloo-nál vereséget szenvedett, a katonák és a tábornokok szeme láttára rögtön letérdelt, és hálát adott az Istennek. Ha nem is ilyen teátrálisan, majd mi is letérdelünk a szeminárium kápolnájában, és hálát adunk a gondviselő Istennek. Lelkesen elénekeljük egyházunk hivatalos háladó imádságát, a Te Deumot. Örülünk annak, hogy véget ért a vizsgaidőszak, befejeződött a második fél év, de az is természetes dolog, hogy visszatekintettünk a most befejezett tanévre. Visszagondolunk arra, hogy mi minden történt velünk az elmúlt tanévben. Emlékezünk sikereinkre és kudarcainkra, örömeinkre és bánatainkra. De egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy mindaz, ami velünk történt az elmúlt tanévben, ahhoz Istennek is köze van. Az Isten akarat és tudta nélkül semmi sem történt, illetve történik az életünkben. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindezekért majd hálát adjunk. És remélem, hogy nem feledkezünk meg arról sem, hogy a kápolna csendjében majd egyénileg is elvégezzük a személyes hálaadást. De mielőtt bezárjuk a tanévet, feladatom az is, hogy köszöntsem a szentelendőket, és a pappá szentelendő testvérünknek, Vukásnak átadjam a diplomáját. Az idén megismétlődik az, ami tavaly történt, vagyis az, hogy mindhárom végzős kispapunk a Redemptoris Mater Missius Szeminárium kispapja volt. Ráadásul ketten Lengyelországból jöttek hozzánk. Ezzel kapcsolatban rögtön eszünkbe juthat, legalábbis nekem eszembe jutott, a régi magyar-lengyel mondás, lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol és issza barát. Polák, venger, dva, bratinki, ido sabli, ido sklánki. Ez a közismert mondás, a történelmi lengyel-magyar barátság talán legismertebb szimbóluma, a szólást nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is ismerik, és hát arra utal, hogy a két nép osztozik egymás sorsában, és egymásnak mindig segítségére sietnek. A szombati pap és diákonus szentelés majd erre is emlékeztet bennünket, és azután a szentéleti lengyel pápára, II. János Pál pápára, akinek az élet példája és tanítása biztat és bátorít ebben a mai ellenségeskedő, zűrzavaros és hitetlenségre hajló világban. Sajnos az a liberális világ, amelyben élünk, sokféle félelmet ébreszt bennünk. II. János Pál pápa életművéből és tanításából most csak azt szeretném kiemelni, amit az ünnepélyes beiktatási szentmiséjén mondott. Szó szerint idézem, testvéreim, ne féljetek befogadni Krisztust, és elismerni az ő hatalmát. Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt, tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak. Segítsetek a pápának, és mindazoknak, akik Krisztust akarják szolgálni, és Krisztus erejével az embert és az egész emberiséget. Ne féljetek! Mindnyájunk nevében biztatlak és bátorítalak én is benneteket, ne féljetek a szenteléstől. Ne legyen bennetek félelem a papi élet és szolgálat megkezdése előtt. Már a diákonus szentelésben elnyeritek a szent lelket, az erősség lelkét, hogy a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjetek. Amikor majd a mindennapi életben felbukkannak a nehézségek, gondoljatok gyakran Pál apostol szavaira is. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. Az Úr adja az erőt mindig a Szentlélek által, és ez az erő soha nem fogy el. És az is biztos, hogy az Úr nem ad nekünk olyan megpróbáltatásokat, amelyeket ne tudnánk elviselni. Ő mindig velünk van, csak az lenne a fontos, hogy mi is mindig vele maradjunk, és ne távolodjunk el tőle. Ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok tehát, mert a feltámadt és megdicsült Krisztus veletek van, és veletek lesz a pünkösdi lélek, az igazság lelke, aki mindörökre velünk marad. És veletek leszünk mi is, tanáratyák, és a szemináriumban maradó kispapok, az imádság által. Hiszen gyakran imádkozunk majd azért, hogy hűségesen tudjátok teljesíteni a Krisztustól, illetve az ő egyházától kapott küldetésteket. Mert az apostol tanítása szerint, idézem, a megbízottól nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen.
Dolhai Lajos atyát, a Hittudományi Főiskola rektorát hallották.
Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egri érsek Te Deumban adott hálát a két szeminárium, az Egri Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért.
Minden hivatásban valamiképpen ott van az Istennek és az embernek az együttműködése. Az Isten hív bennünket valamilyen szolgálatra, valamilyen hivatásra, és azt az ember elfogadja, vagy visszautasítja. Innen van a szónak a gyökere, hivatás, benne van a hívás szó. Az orvosokat is, a pedagógusokat is, a rendőröket is, az Isten hívja a szívük mélyén. Legtöbben talán nem is gondolnak arra, amikor pályát választanak, hogy annak a mélyén, annak a gyökerében egy nyitottság kell, hogy legyen a szíve mélyén, hogy felismerje az Isten hívó szavát, hogy hogyan lehet a társadalomnak, a többi embereknek, és hát saját magának is javára az ember. A papi hivatással talán egy picit máshogy van. Bennünket is az Isten hív, és erre a hívó szóra válaszoltunk, ki mikor. Van, aki már gyermekkorában, van, aki fiatal korában, van, aki felnőtt korában hallotta meg a hívó szót, és indult el azon az úton, amely a papság felé vezet. Jézus arra figyelmeztet bennünket, vajon miért, egy kicsit majd erről gondolkodjunk, mikor azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Nagyon titokzatos ez a szó, mert mi arra gondolnánk, hát dehogy nem, hát mi választottuk őt. Mi választottuk az Istent. Mi döntöttünk arról, hogy belépünk a szemináriumba, hogy papok akarunk lenni. És tulajdonképpen ebben a válaszunkban ott van egy kicsit az a gondolat is, hogy hát mi ilyen jó fejek vagyunk. Uram, azért vedd észre, hogy abban a világban, amikor olyan kevesen hisznek, vagy amikor olyan kevesen járnak templomba, főleg olyan kevesen vállalják a papi hivatást, látod? Én meghallottam, én igent mondtam. Talán ez a magatartás kísértésként ott élhet a szívünk mélyén. Én választottalak ki titeket. És vajon miért választott ki bennünket? És miért éppen bennünket választott ki? Azért, mert mi annyira kiválóak vagyunk? Azért, mert különbek vagyunk a többieknél? Mert mi okosabbak vagyunk? Mi szentebbek vagyunk? Mi többet imádkozunk? Mi nagyobb áldozatokra vagyunk képesek, mint mások? Hát néha előfordul talán ilyen is. De nem ezért választott ki bennünket, hanem azért választott ki bennünket, mert át akart formálni. Mert érzékelte azt, hogy a mi szívünk mélyén van egy keresés, van egy érzékenység, van egy nagy nyitottság. Kapax Dei, mondaná Lajos atya, hogy képesek vagyunk az Istenre. Van bennünk egy nyitottság. És egyáltalán ezért hallottuk meg a hívó szót. Ezért tudtunk válaszolni rá. Érdemes ezen újra és újra elgondolkodni, hogy ennek ellenére nem mi vagyunk azok, akik a kezdeményezők voltunk. Mi egész egyszerűen csak együttműködünk az Isten kegyelmével. És azért ehhez kell természetesen a mi igenünk. Pap akarok lenni. Itt és most életre szólóan elhatározom, hogy Istent akarom szolgálni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És ez a kiválasztás tudat, ez éppen ezért, mert érezzük a saját gyengeségünket, a saját méltatlanságunkat, a saját gőgünket, sok minden, ami az ember szíve mélyén forrong, az Isten mindezzel együtt fogad el bennünket, és akar alakítani egyre inkább az ő képére és az ő szívének a hasonlatosságára. Ezért olyan nagy dolog az, hogy a szemináriumban készülhettek, kedves testvérek, a papi hivatásra. Mert hiszen ez egy életre szóló elhatározás, döntés, egy életforma választása is, amelyre fel kell készülni. És erre kiváló hely a szeminárium, amelyet a tridenti zsinat alkotott meg, azért, hogy a papképzés az egységes legyen az egész egyházba, és a fiatalok itt tudjanak alakulni. Hát a szemináriumban Lajos atya is beszélt róla, sok minden van. Vannak tantermek, ahol tanítanak benneteket, könyvtár, amelyiket nevezhetünk az intézmény agyának, hiszen ott van a tudás, ott van a teológia, de mindez kevés lenne a pappá formálódáshoz. Szükségünk van erre a helyre. Szükségünk van a kápolnára, ahol az Istennel való csendes, imádságos találkozásnak a helye van. Ahova be tudunk jönni, ahol lehet imádkozni, ahol vele találkozhatunk. Hiszen nem lehet senki úgy pap, hogy ne lenne szoros, mély, benső Isten kapcsolata. Ez a legfontosabb. Minden tudománynál fontosabb, amit a tantermekben tanultok, és amit a könyvtárban esetleg kiokumláltok. A legfontosabb az, hogy a szívetek válaszoljon Jézus szívének. Hogy ott éljen bennetek az Isten szeretete. És akiben az Isten szeretete él, és hogyha ezt ébren tartjátok, évközben, szabadságon, nyáron, amikor mindenféle kísértések is érhetnek benneteket, a legfontosabb az, hogy az Isten szeretete ott élő maradjon a szívetekben. És igazából az egész papi életnek is ez a titka. Amikor hallunk arról, hogy valaki bedobta a kulcsot, hogy már nem akar szolgálni, annak a mélyén az van, hogy talán kihűlt szívében az Isten iránti szeretet. És az Isten iránti szeretetet hogy lehet felszítani? Mert előfordulhat, hogy kihűl, vagy szunnyad. Ilyenkor az imádság az, amelyik felserkenti az életünket, amelyik segít abban, hogy újra és újra rátaláljunk arra az első szerelemre, amely akkor lobbant rágra bennünk, amikor kimondtuk az első igent. Mert hát sok igent kell kimondani az életünkben, nem elég a szenteléskor, hanem tulajdonképpen minden reggel azt mondjuk, hogy igen, itt vagyok. Vagy mint ahogy éppen nálatok neokatekumen testvéreknél ez szokás, tehát amikor Kiko megkérdezi, hogy álljanak föl azok, akik hivatást éreznek. És hát mielőtt belépnétek a szemináriumba, hát nem tudom én ki hányszor állt föl, amikor fölkeltek, gondoljatok arra, hogy most ismét fölálltam. Itt vagyok, Uram, a szolgálatodra jelentkezem. Tégy velem a te akaratod szerint. Én szeretlek téged, továbbra is téged akarlak szolgálni az egyházban, mert én itt találtam meg szívem örömét, szívem boldogságát, itt vagyok jó helyen. És ez szükséges, hogy ott éljen a szívünkben ez is. Mert öröm nélkül nem lehet az Istent szolgálni. Mert hogyha csak a problémákat látnánk, akkor igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy föladják a hivatásukat. No de hát az örömet is meg kell látni. Minden nap mennyi örömet tartogat az Úristen számunkra. Kell, hogy legyen bennünk ez az érzékenység és a nyitottság, hogy észrevegyük azokat az apró örömöket, amiket elrejt, ott van az utunkban. Csak észre kell venni, fel kell figyelni rá. A testvérek, egy jó mondat a főiskolán, egy jó szó ezerféle módon tud az Isten üzenni, hogy téged szeretlek, nem felejtettelek el, szívembe fogadtalak, az enyém vagy. Legyen szemünk, járjunk nyitott szemmel. Csodák vesznek körül bennünket, és ezeket a csodákat becsüljük meg, értékeljük. Segítsen bennünket ez a mai Te Deum, hogy itt vagyunk, Uram, itt vagyok, ma is fölállok, ma is téged szolgállak, mert szeretlek téged. És a szeretet a legnagyobb hajtóerő. A papságban is a szeretet az egyetlen igazi hajtóerő. Ez a szeretet őrizzen meg benneteket a szolgálatban, vakációban, tanévben, meg majd később a papi szolgálatotokban is. Amen.
Ternyák Csaba egri érseket hallották. Kedves hallgatóink, műsorunkban a szeminárium tanévzáró ünnepségét időztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papi Rikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szentmise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az úrasztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az atyának. A Szentmise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
A második vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget, a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk. Buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakodó vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök, számos tanítmánya volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székesegyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevéhetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetést jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippó új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek között Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az erekék átvitelére. A Szárd sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. Ahogy Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja. Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyalázták azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pávia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiálló tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Cieldor. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homiliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradmányait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat, annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmány a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa a homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtó fényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha ágávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol, bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés az Isten.
Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondta el. Hétvári Andrea, magyar költő, író, meseíró, szerkesztő. Budapesten 1975. július 24-én született. Anyai dédapja dr. Dombai János, európai hírű archeológus, ősrégész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum alapítója és névadója, a Baranya megyei múzeumok egykori főigazgatója, a Dombai tó névadója. Az ELTE tanárképző főiskolai karán szerzett magyar könyvtár szakos tanári diplomát, verseket, recenziókat, esszéket publikál irodalmi folyóiratokban. Székesfehérvárhoz írt himnuszát a város hivatalos himnuszának választotta, és a Hungarikum együttes zenésítette meg. Gyermekverseihez több zeneszerző írt muzsikát. Képzeld el, meseszép címmel alsó tagozatos gyerekeknek interaktív irodalmi előadásokat tartott Dezső Piroska hegedűművésszel közösen 3 évig az Újpesti Kulturális Központ megbízásából. Szerzőként meghívottja volt a 11. országos óvodanevelési szakmai konferenciának, melyen Meseprogram című gyermekirodalmi projektjével mutatkozott be. A Kurázsi folyóiratban a Napraforgó című gyermekirodalmi rovat szerkesztője volt közel 1 évig. Főszerkesztő alapítója a Csigaház irodalmi és művészeti gyermek folyóiratnak. Újpesti alkotóként helytörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 2 éven keresztül cikksorozatban dolgozta fel Újpest sajtótörténetét az Újpesti Helytörténeti Értesítő számára. 2019. októberében mutatták be Bizekemi tripla platina lemezes zenéiből összeállított Államszép mesekoncertjét, amelyhez Hétvári Andrea írta az egyes zeneműveket keretbe foglaló mesét.
A nap imája.
Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Ha azt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalást Istene. Hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus atyát.